Békesség néktek, szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében. Egy rövid igeszakaszt fogok felolvasni. Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele 3. fejezetének a 18. és 19. verseit olvasom. Tehát Pál apostolnak Efezus beliekhez írt levele 3. fejezetének a 18. és 19. versei így hangoznak. Hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük neked ezeket a drága igéket, és segíts ne csak megérteni azt, hogy miről van itt szó, hanem segíts átélni. Ezen az Isten tiszteleten is, és azután majd életünk során még nagyon-nagyon sokszor. Hogy megértsük, Uram, hogy mi az Isten szeretetének magassága, mélysége, hosszúsága, szélessége, és beteljesedjünk az ő teljességével, és az ő nevének dicsőségére. Amen. A hívő életnek van egy olyan nehézsége, hogy alkalmanként elsivatagosodik, kiszárad. Talán mindannyian átéltük ezt, hogy egy idő után valahogy nem úgy szólnak az igék, nincs bennünk az a lelkesedés. Én a hívő életre és a házasságra szoktam azt mondani, hogy a 3. év az mindig rejteget, az mindig hoz magával valami nehézséget, amikor az első lendületnek, az első szerelemnek úgy vége van. És akkor így a 3. évbe kezdenek a házasságban is, és a hívő életben is jelentkezni a nehézségek. Egyszer így körülbelül 10 házaspár előtt szolgáltam, csupa fiatal házasok voltak, 6-7 éves házasok, elmondtam ezt, a 10 asszony így egyszer elkezdett bólogatni. A férfiak merevek voltak, ők takargatták az érzéseiket, bizonyára ők voltak a hibásak, és mivel az asszonyok nem voltak hibásak, ezért ők mertek bólogatni. De ezt a hívő életben én legalábbis a saját bőrömön ugyanígy megtapasztaltam, az első év az tele volt lendülettel, friss volt nekem a Biblia, a Zsoltár, az imádság, minden. A 2. évben jött a teológia, kinyílt előttem a világ, és a 3. évben volt egy elsivatagosodás a hívő életemben. Egy nagy nehézség. Azt hiszem, hogy ez ellen lehet és kell is védekezni, de ez az elsivatagosodás, ez elkerülhetetlen. Ahhoz, hogy mégis el tudjuk kerülni, vagy ki tudjunk jönni belőle ezekből a nehéz időszakokból, ahhoz olyan dolgot kell tenni, ami emberileg lehetetlen, mert ha figyeltétek, amit olvastam, akkor egy nagyon érdekes megállapítása van itt Pál apostolnak. 19. vers, Efezus 3-ban, megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Szóval ezzel is jelzi az apostol, hogy itt olyan dolgot kell megismerni, ő azért imádkozik, amit egyébként nem lehet. Tehát minden emberi felfogó képességet meghaladó az, ahogy mi meg kell ismerjük az Úr Jézus Krisztust. Ez egy nagyon érdekes dolog, magába megérne egy prédikációt, nem fogok belemenni, hanem én úgy gondoltam, hogy ma inkább 5 gyakorlati oldalról szeretném nektek bemutatni azt, hogy hol lehet felfedezéseket tenni a hívő életünkben. Felfedezéseket kell tegyünk a hívő életben. Ezt a címet adtam ennek az igehirdetésnek, hogy felfedezések. És amikor felfedezed a sivatagban, hogy hol vannak az oázisok, hol vannak a források, hol vannak a növények, hol laknak az állatok, hol vannak a falvak, akkor már nem is olyan sivatag. Felfedezéseket kell tennünk. És amikor az én életemben ezek a felfedezések megtörténtek, akkor tudtam kijönni a sivatagból mindig. Több ilyen sivatagon is át kellett mennem, De ne az legyen már, hogy elsivatagosodik a hívő életünk, hanem az legyen már, hogy elkezdjük beültetni a sivatagot fákkal, meg növényekkel. Hát a zsidók mindig okosok voltak, szerintem ők úgy születtek, már az első zsidó is. És akkor például képzeljétek, azt csinálják, hogy ellesték a bogaraktól, meg az állatoktól, a sivatagi állatoktól, hogy hogyan élik túl a szárasságot. És akkor ezek a bogarak, ezek, amikor jön a hajnal, és lecsökken a hőmérséklet, és akkor felemelik a kis feneküket, ott összegyűlik a pára, abban a reggeli párás időbe, és akkor lecsúszik a fenekükön a szájukhoz, és akkor megeszik. És akkor azt csinálták a zsidók, én láttam egy ilyet így dokumentumfilmben, hogy több ezer fát elültettek a sivatagba, ott a Negev sivatagban, ami még hozzájuk tartozik, és akkor olyan bizonyos fajta fákat, amik jól tűrik a szárasságot, azokat odaültettek, és az történt, hogy amikor ez a hajnali pára a levelükre rácsapódik, akkor ezek a kis cseppek összegyűlnek, ezek a pára összesűrűsödik, lecsapódik, összegyűlnek ezek a harmad cseppek, és hogy leesne a földbe, a homokba, azonnal beissza már a kezdődő meleg, egy ilyen kis tölcsért tettek mindegyik fának az aljára. Én nem tudom, ilyen méteres, félméteres átmérőjű tölcsért, és hogy leesik a kis vizecske, az odafolyik a tölcsér aljába, és megöntözi a gyökeret. És így nem kell öntözni a sivatagban a zsidófákat. Hát legyen már ennyi eszünk, hogy mi is összegyűjtjük azokat, amik szükségesek a sivatagba, lehet hozzájutni a vízhez, és akkor nem elsivatagosodás lesz, hanem erdősítés lesz, és meg fogunk erősödni. Az életnek öt területére szeretnék én rátérni, amit egy kicsit megvizsgálunk, ahol érdemes felfedezéseket tenni. Az első lesz a Bibliának a területe. Hogyan kell felfedezzük a Bibliát? Aztán az imádságnak a területe, a gondolatok területe, a bennünk levő jó területe, és az alázat területe lesz az ötödik. Hát nagyon izgalmas utazásra hívlak benneteket. Kezdjük a Bibliával. A Bibliának az a célja, hogy először is bemutassa Istent, azután pedig bemutassa az embert, és az emberen belül is bemutasson minket saját magunknak. Tehát mi nem tudjuk, hogy milyenek vagyunk mi, és nem tudjuk, hogy milyen az Isten, és a Biblia arra hivatott, hogyha jól olvassuk, akkor megismerjük belőle, hogy milyen Isten, meg hogy milyenek vagyunk mi. Hadd mondjak egy pár példát, és olvasni is fogok ezekhez igét. Hát egyébként mondhatnék százat, de most csak ízelítőket fogok mindegyik témakörből adni. Ilyen ritkában előforduló igehelyeket gyűjtöttem ki nektek. Bírák könyve első fejezetében olvassuk. Figyeljétek csak, milyen tanulságos. Negyedik verstől. Bírák 1:4. És felment Júda, és kezükbe adta az úr a Kananeust és a Perizeust, és levágtak közülük Bézekben 10 000 embert. És találák Adoni Bézeket Bézekben, és hadakoztak ő ellene, és megverték a Kananeust és a Perizeust. És megfutamodott Adoni Bézek, de űzőbe vették, és elfogván őt, levágták kezeinek és lábainak hüveik ujjait. És mondta Adoni Bézek, 70 király szedegetett asztalom alatt, akinek elvágattam kezeik és lábaik hüveik ujjait. Amit én cselekedtem, úgy fizetett nekem az Isten. Azután elvitték Jeruzsálembe, és ott meghalt. Milyen érdekes, nem, hogy Adoni Bézek saját maga jön rá arra, hogy Isten rutul elbánt velem. Úgy élveztem, hogy a 70 király, akiket leigáztam, elvágtam a hüvelykújjukat, és szedegettek az asztalom alatt, tehát annyit kaptak enni, amit én vacsorakor lemorzsáltam, meg az embereim, meg ebédkor lemorzsáltunk a földre, azokat kellett úgy összeszedjék, hogy nem voltak hüvelykújjaik. És mennyit nevettünk, amikor próbálták a morzsalékokat felszedni a kis ujjaikkal és a szájukhoz tenni, hisz nem volt hüvelykújjuk, de milyen mulatságos volt. Na, elkaptak engem ezek a zsidók, az pont úgy jártam, mint ők. Ugye figyelmes bibliaolvasó már ezt észreveszi. A még figyelmesebb bibliaolvasó, aki felfedezéseket tesz a Szentírásban, miután ezt megértette, a homlokához csap, te jó ég. Hát ahogy én csináltam másokkal, Isten ugyanúgy bánik velem. Hát ugyanazt amit én másoknak okoztam, azt okozták most nekem. Milyen mérges voltam, milyen gyalázatosan viselkedtek velem ezek az emberek, de hát ez a történet, ez igazából rólam szól. Amit ástam gödröt, hát saját magam estem bele. Ahogy én másokkal viselkedtem, úgy viselkednek velem. Vagy itt van egy másik történet, az Absalomnak a története. Sámuel második könyvében olvasunk egy nagyon, nagyon érdekes feljegyzést, 14-25-től, 2 Sámuel 14-25. Nem volt az egész Izraelben olyan szép ember, mint Absalom, aki dicséretre olyan méltó volna, tetőtől fogva talpig ő benne semmi hiba nem volt. El tudjuk képzelni egy ilyen Adonis, egy ilyen hollywoodi sztár, gyönyörűen kinéző férfi. Amikor a fejét megnyiratja, mert minden esztendőben megnyiratja, mivel igen nehéz volt, azért nyírta le, az ő fejének haja nyom 200 siklust királyi mérték szerint. Ez több, mint 2 kiló haj. Évente egyszer vágatta le a haját, gyönyörű, szép, hosszú, hullámos haja lehetett, oda voltak érte a lányok, ő is oda volt saját magáit, belenézett a tükörbe, és azt mondta, Absalom, nagyon jól nézel ki. Tudod, Absalom, te kéne legyél a király. Ezt így megbeszélte magával. És ezért támadt aztán az apjára, Dávidra. És aztán egy nagyon tanúságos folytatása van ennek a történetnek. Párat lapozunk, 18. fejezetben, 2 Királyok 18.9-ben azt olvassuk. Absalom egy összvéren ült, már üldözték. És bement az összfér a nagy cserfák sűrű ágai alá, ahol fennakadt fejénél fogva a cserfán, függvén az ég és föld között, az összfér pedig elszaladt alóla. Mi okozta a vesztét? A szépsége. Hát Absalom, olyan gyönyörű hajad van, 2 kiló hajad van, hát egy fantasztikus szép vagy. És utána ez a büszkeség, ez a szépség okozta az ő vesztét. Hogyha rendesen levágta volna a haját, akkor nem akadt volna fel a cserfán. És akkor ott lógott ég és föld között, és akkor végül majd szegényt hát megölték azon a cserfán. Mikor olvasod ezt a történetet, felfigyelsz az összefüggésre, és hogyha felfedezéseket teszel a Bibliában, azt mondod, de hát ez rólam szól. Hát ott szokott megfogni az ördög, amire büszke vagyok. Amiről úgy gondolom, hogy na ez azért jól megy nekem, jól tudok prédikálni, jól tudok a szakmámban érvényesülni, jól tudok másoknak bizonyságot tenni, jól megy ez, vagy jól megy az, és hopp, milyen sokszor az ördög megfog. Nem azzal van a baj, hogy valamit jól csinálsz, hanem azzal van a baj, amikor büszke leszel rá. Ha valamit jól csinálsz, azt csináld jól, de ne legyél rá büszke. Magunkra ismerünk a Szentírásban. Akkor olvassuk jól a Bibliát, hogyha magunkra ismerünk. Tudjátok, a Bibliában nem az az elsődlegesen fontos, amiről ír. Nem az az elsődlegesen fontos, hanem az az elsődlegesen fontos, hogy az, amiről ír, az hogyan szól hozzám. Hogyan avatkozik be az életemben. Hogyan érinti meg, hogyan változtatja meg az életemet. Ez a Szentírásban a csodálatos, hogy elkezd hozzánk beszélni. De menjünk tovább az imádságnak a területére. Itt is lehet felfedezéseket tenni az imádság területén. Az Efezusi Levél 6. fejezetének a 18. rész, 18. versét fogom olvasni. Efezus 6.18. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván, minden időben a lélek által, és nem is olvasom tovább. Csak olyan érdekes Pálnak ez a kifejezése, hogy minden imádsággal. Nem azt mondja, hogy erős imádsággal, nem azt mondja, hogy hangos imádsággal, hanem azt mondja, hogy minden fajta, minden típusú imádsággal imádkozzatok. Én nem tudom, hogy megfigyeltük-e már, csak a Szentírásban, hogy hány fajta imádság található a Szentírásban. Összeírtam 12-t, ha jól számoltam, 12. Van például hálaadás. Köszönöm szépen. Van magasztalás, amikor a nevében is benne van, hogy magasra emelem az Urat, felemelem az Urat. mert annyira már elkopott az ő dicsősége az életemben. És itt az ideje, hogy magasztaljuk. Van dicsőítés, amikor nem valamiért adok hálát Istennek, hanem saját magáért adok hálát. Uram, köszönöm, hogy te vagy. Köszönöm, hogy jó vagy, hogy itt vagy, hogy könyörülsz. Tehát nem az ételért vagy a testvérekért, hanem önmagáért. Van a kérés. Ja, ez már a negyedik. A kérésnek aztán vannak fokozatai, kettes, hármas fokozat, könyörgés, ez nekem egy erősebb kifejezés, tusakodás, ez még egy erősebb kifejezés. Nem tudom, tudjuk-e, mit jelent tusakodni imádságban, voltunk-e már tusakodásban, imádságban, erről sem mondok többet, csak gondolatébresztőnek említettem. Van bűnbánó imádság, és van bűnvalló imádság. Amikor elmondod Istennek, hogy miben vétkezel. Van közben járó imádság, mikor valaki másért imádkozol. Van például kiáltás, hogy felkiáltott az Istenhez. Szóval azért az nem csak olyan, hogy ó, Uram, elég nagy a baj, hát jó lenne, ha segíteni. A kiáltás az, hogy baj van, Uram, könyörülj rajta. Tehát így felkiáltasz Istenhez, hogy nincs idő. Itt gyorsan kell cselekedni, itt nagyon nagy a veszély. Ez a kiáltás. Mikor én egyszer kicsúsztam az úton, és jött szembe egy kamion, és így szitált az autó, tudjátok, mikor balra mentem, jobbra húztam a kormányt, mikor jobbra mentem, balra húztam a kormányt, és szembe jött a kamion, mint csak láttam, hogy közeledik, és akkor nem volt ott időm, hogy hát Uram, úgy szeretném, ha elkerülne ez a kamion. Tehát nem volt erre. Annyit mondtam, hogy Jézus, 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 és bum be az árokba, hogy a kamion alattam ment el, vagy fölöttem. Hát én azt nem tudom, hol ment el, hogy kerültem el azt a nagy kamiont, de az árkot már nem kerültem el, de semmi bajom nem történt. A biztonsági övé kicsit megszorított, itt volt egy kék folt 2 hétig, aztán ennyi volt az összes baj, amiért. Na ez a kiáltás. De erről se akarok részletekbe menően beszélni. Végül van még egy ilyen furcsa imádság, hogy nyelveken szólás, nyelveken való imádság. Látjátok, olyan sokféle imádság van. Mindenféle imádsággal imádkozva. Az imádságban rengeteg, még fel nem tárt terület van az életünkben. Úgy, ahogy a Bibliában is. És akkor már csak annyit szeretnék említeni, két dolgot ezzel az imádsággal kapcsolatban, hogy haladjunk tovább. A személyes ima életemben nekem két nagy fordulatot hozott Isten. Jézus életében is volt ilyen, amikor a kereszthalál előtt volt, akkor azt olvassuk, hogy még buzgóságosabban imádkozott. Tehát azért én nem tudom Jézust elképzelni olyan lazán imádkozni, hogy ne lett volna buzgó egész életében. Amikor már ott volt a Getsemáné kertben, akkor buzgóbban imádkozott, és amikor pedig már véresen verejtékezett, akkor pedig még buzgóban imádkozott. Tehát ez egy nagyon-nagyon odaszánt imádság volt. És néha Isten így bekapcsolja az ima tartalékainkat, amikre nem is gondolnánk az ilyen vészhelyzetekben, a saját Getsemáné kertünkben, és elkezdünk úgy imádkozni, mint soha életünkben. Nekem az első ilyen megtapasztalásom, vagy az egyik legnagyobb az volt, amikor Isten megtanított engem erőteljesen imádkozni. Erőteljesen. Addig én azt nem mertem, nem tudtam, hogy mi az, pedig beszél róla az ige, tudjátok, hogy Jézus példázataiban és más helyeken is ez nyomon követhető, hogy volt ugye egy hamis bíró, és az nem akart igazságot szolgáltatni, de addig járt a nyakára neki az özvegyasszony, amíg azt mondta, hogy jó van, most már inkább megteszem, csak ne járjon a nyakamra. Tehát azért, mert bíró volt, nem csinálta meg, mert nem foglalkozott se Istennel, se emberekkel. De azért, mert a nyakára járt, megcsinálta. És azzal kezdődik ez a példázat, képzeljétek el, hogy mondott nekik Jézus példázatot is, hogy mindenkor imádkozni kell, és meg nem restülni. Ez a példázat az imádságról szól. Ha a gonosz bíró tudott jó dolgot tenni, mert a nyakára jártak, hát Isten is fog, ha a nyakára jártok. Ha ostromoljátok a kéréseitekkel. És akkor ugye, amikor erről beszéltem, emlékszem, mert itt Békés Csabán egy házi csoportba elhívtatok, volt egy lelkes testvérnő, akit én akkor láttam először és utoljára. És én nekem nagyon nem tetszett, amikor erről beszéltem, hogy a lelkes voltam, belelkesedett ez a testvérnő, és azt mondta, ez az testvér, jó mondod, Isten be kell indítani Istent, nagyon jól beszélte be. Hát mondom, ez jött le neki, hát én nem ezt akartam mondani. De nem volt bölcsességem felelni, csak az alkalom végén, akkor kaptam bölcsességet. Mondom, testvérnő, amikor én így imádkozom, akkor nem az van, hogy én indítom be Istent, hanem Isten indít be engem. Hát te fordítva ültél a lóra, testvérnő. Nem tudtam neked jobban megfogalmazni, de most meg tudom fogalmazni. Te azt gondolod, hogy Istent be tudjuk indítani, ha a nyakára járunk. Isten indít be bennünket, hogy a nyakára járjunk. Tudjátok, a Cornéliusnak a megtérése nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy azt mondja neki az angyal, hogy a te imádságaid és alamizsnáid eljutottak az Isten elébe emlékezetnek okáért. Hát ez imádkozott, adakozott, és Isten azt mondta, hogy na most már betöltöttél egy olyan mértéket, hogy én fogok erre felelni, fogok erre válaszolni neked. És gondolom, hogy amíg építette ezt a létrát, a imádságban és adakozásban, addig Isten lenézett, és azt mondja, nagyon tetszik, amit csinálsz. Nagyon szeretem, hogy imádkozol. Nagyon jó ezt hallgatni. Nagyon jó ezt látni. Úgyhogy néha Isten azért nem is hallgat meg minket, mert amikor meghallgat minket, megkapjuk, amit kértünk, aj, Uram, na most már boldog vagyok, és akkor elmentünk. És Isten azt mondja, hát amíg nem adtam meg, addig itt voltál. Mikor megadtam, most meg elmentél. Mi csapnivalon tudunk egyébként hálát adni. Nagyon rosszak vagyunk. Én például nagyon jól tudok rossz lenni. Ezt megfigyeltem. És nagyon rosszul tudok jól lenni. Amikor rosszul vagyok, én megyek Istenhez, térdeplek, könyörgöm. Uram, könyörül, bocsáss meg, segít. Megsegít Isten, jó van, Uram. Rendes voltál. És akkor megyek boldogan tovább. És nem figyelek oda. Elviszem az áldást magammal, és nem tudok úgy hálát adni. Pocsék, jó vagyok, és nagyon jó, rossz vagyok. És akkor, hát néha Isten abba kényszerül, hogy hagyjon engem ebbe az imádságba, hogy várom az Urat, kérem a könnyebbet, és még mindig nem adja meg, mert azt mondja, hogy én nagyon szeretem, amikor ilyen alázatos vagy, de amint megadom, amit kérsz, elmúlik az alázatod. Szóval az imádságban nagyon sok mindenbe lehet jutni. Az egyik ez az erőteljes imádság. Megyek a Jézus nevében Istenhez. Uram, te megígérted ezt és ezt a dolgot. Müller Györgynek, az árváinak nem volt mit enni. Kinyitotta a Bibliától, Isten megígérte, hogy kenyeret ad, letérdepelt, felemelte a Bibliát. Uram, olvasd el, ez a te ígéd. Ezt te ígérted meg. Ez nem én találtam ki. És most a te nevedben jövök, a te ígéddel te elét. Csináld meg, amit ígértél. És aznap este volt mit enni az árváknak. Na ez egy ilyen erőteljes. Mondhatni, hogy erőszakos, de valaki mondta, hogy ne mondjam ezt, hogy erőszakos. Hát jó van, kiegyeztünk egy döntetlenbe. Legyen erőteljes, de már majdnem erőszakos imádság. És ennek, miután ezt megtapasztaltam, ennek nagyon sok áldása van. Tehát megyek oda Isten elé, semmivel nem törődve, félretéve akadályokat, bűnöket, nekem ő kell. És egyszer Isten megmutatta ennek a fordítottját. Amikor képzeljétek el, így lecsendesített, és akkor azt akarta az Úr, hogy engedjek el mindent, ne legyek ilyen erőteljes, meg erőszakos, hanem csak úgy hagyjam azt, hogy most ő keressen meg engem. Most nem azt akarta, hogy én keressem meg őt, hanem azt akarta, hogy ő keressen meg engem. Hogy úgy felolvadjak, feloldódjak, mint a cukor a kávédba. Hogy Isten át akart engem hatni, és akkor nem kell csinálni semmit, meg nem kell hangoskodni, hanem el kell benne mélyedni. Olyan megtapasztalásom volt, olyan békességet kaptam, szinte gondolat nélküli közösség ez Istennel, és ezt az imádság részt azzal szeretném lezárni, hogy Pál apostol az első korintusi levél 6. fejezetének a 17. versében fogalmazza meg azt, ami számomra leginkább az imádság. Nem az imádságról beszél, de ezt imádságban lehet a legjobban átélni. Az 1. Korintus 6, tudjátok, az a nehéz eset a gyülekezetben, ahol valaki az ő apjának a feleségével, tehát a mostoha anyjával létesített szerelmi kapcsolatot, ezt ítéli el Pál apostol, hogy ezt nem szabad megtűrni a gyülekezetben, és akkor folytatja a parázdaságnak a kitárgyalásával, és akkor azt mondja Pál apostol, hogy aki paráznával egyesül, az egy test ő vele. Egy testé válik azzal a paráznával. És akkor hozzátesz egy ilyen kis megjegyzést, hogy aki pedig az Úrral egyesül, az egy szellem ő vele. Na ez az imádság. Amikor egyé válsz Istennel. Hogy könyörögsz, közben jársz, bűnt vallasz, kiáltasz, tulajdonképpen mindegy. Ilyen vagy olyan módon, ilyen vagy olyan formában egyé válsz Istennel. Én azt kívánom nektek teljes szívemből, hogy tegyetek felfedezéseket az imádságnak a területén, amikor egyé váltok az Úrral. És nem csak a térdetek van meghajtva, nem csak a kezetek van összekulcsolva, nem csak a szemetek van bezárva, hanem a lelketek összefonódik Jézus Krisztussal. A harmadik ilyen nagy terület az a gondolatoknak a területe. A gondolatoknak a területe az nagyon-nagyon fontos. Azért is fontos többek között, mert a minket ért hatásokat a legtöbb esetben nem tudjuk befolyásolni. Hogy hideg van, vagy meleg van. Hogy jöjjön szembe a kamion, vagy ne jöjjön szembe, vagy megcsúszson az autón, vagy ne csúszson meg, ha már megcsúszott, hát ott már nincs változtatása lehetőség. Van, amiben bele tudunk avatkozni, ha mondjuk óvatosabban vezettünk, de nagyon sok mindenben nem tudunk. Az ukrán háborút nem tudjuk leállítani, vagy az időjárást, rengeteg más folyamatot, rengeteg más területet. Azt viszont, hogy hogyan gondolunk arra a területre? Mit gondolunk a hidegről? Hogyan állunk az időjárás kérdéséhez? A minket ért balesethez? A minket sújtó betegséghez, az 100%-ig rajtunk áll. Befolyásolhatják tényezők, mások próbálhatnak minket lebeszélni, rábeszélni. De hogy gondolunk arra az adott dologra, az teljes mértékben a mi hatalmunkban van. Óriási hatalom, a gondolatok hatalma. Egy lelkész barátom meglátogatta a haldokló idős volt teológiai tanárát. Rákos beteg volt, sokat szenvedett, és nagyon, nagyon nehéz volt neki lelkileg is az öregnek. Már nem tudott kikelni az ágyból. Elmegy a barátom egyik alkalommal, és az öreg mosolyogva fogadja a halálos ágyán. Képzel, Tibikém, meggyógyultam. Hát a Tibike elcsodálkozott, mondta, hogy hát még itt tetszik feküdni a betegen az ágyba, hogy értsem ezt. Tudod, tegnap este elfogadtam, hogy beteg vagyok. Ez úgy megnyugodott, sugározta Krisztusnak a békességét az az ember. Mert valamikor meg kell változtassuk a dolgokat. Valamikor meg bele kell nyugodnunk. És ez így dől el belül. Hogyan állsz hozzá? Hogyan gondolkodsz? Én nagyon sokáig nem tudtam, hogy milyen színű a depresszió. Aztán megtudtam, hogy fekete. Átéltem ezt az időszakot is. És rájöttem sok lelki tusa közben, hogy a depresszió az tulajdonképpen a dolgokhoz való helytelen hozzáállás. Ugyanazok a körülményeid vannak, mint korábban, vagy esetleg később, vagy ugyanazok a körülményeid vannak, mint másoknak, akik hasonló élethelyzetben vannak, de a te gondolataid nem jól rakják össze az eseményeket. Nem jól rakják össze a te hozzáállásodat. Másik esetben sokkal nagyobb terhek vannak, de jól rakják össze a hozzáállást. Van egy testvérünk a gyülekezetünkbe, eljárt egy bizonyos közösségnek az alkalmaira, évente egyszer összejött ez a közösség, kékkeresztes, szabadult alkoholistáknak a közössége. Talán éppen itt Békés Csabán itt is össze szoktak jönni. Történt az eset, hogy évről évre felfigyelt a mi testvérnünk egy olyan idős nőtestvérre, aki nagyon sokat mosolygott. Mindig mosolygott. És megirigyelte a mi testvérnünk. És oda ment hozzá, hogy tessék már elárulni, hogy miért tetszik mindig mosolyogni. Már évek óta figyelem magát. Árulja el, hogy miért mosolyog. És akkor annyit mondott mosolyogva, tudod, kicsim, sokat szenvedtem. Tehát ez volt az oka. Hát ilyenkor sírni kell, nem? De valami a gondolkodásban, valami nagyon helyreállt. És képzeljétek, én azért vettem be a sorba ezt a gondolkodást, mert én 2 héttel ezelőtt én megbarátkoztam a gondolataimmal. Hát ezt én nem tudom nektek máshogy megmagyarázni. Csak azt tudom, hogy gyerekkorom óta rengeteget unatkoztam, mindig valamivel le kellett kötni engem, hogy nem tudtam úgy nyugton ülni a hátsó felemen. Vagy a fa tetejére kellett másznom, vagy csúszdíznom kellett a ferebeket, vagy hát anyukám itt van, el tudja mondani, én nem voltam egy ilyen nyugton ülős gyerek, aki csak úgy elmélyed a gondolataiba. És én mindig fontosnak tartottam a gondolkodást, de most úgy fogalmaztam egy testvérnek, aki nagyon jól tudta, hogy miről beszélek, hogy szintet léptem. 2 héttel ezelőtt szintet léptem. És így elkezdtem csak úgy gondolkodni, és élveztem a gondolataimat, hogy te jó, munkahely, munkadolgok, szolgálatom, életem, családom, ige hirdetés, igék. Jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, ahogy a költő mondta, és így annyira jól el voltam a gondolataimmal, olyan jól estek a gondolataim. Olyan jól estek. És képzeljétek el, hogy azóta még jobban alszom, a depressziós időszakban csak altatóval ment. Aztán most már az altatót elhagytam már jó pár éve, hál' Istennek, hogy egyáltalán nem kell altató. De azért rossz alvó vagyok. És mióta a gondolataimmal megbarátkoztam, azóta meg még sokkal jobban alszom. Hát, hogy ez meddig tart, nem tudom, mert vannak ilyen szakaszok, akik alvás problémákkal küzdenek, tudják, lehet, hogy lesz majd nehezebb, de bizonyára, ha nehezebb lesz, akkor nekem a gondolkodásomon egy picit javítani kell majd. És azt is észrevettem, hogy azóta jobban vág az eszem. Valahogy hozzászoktam, hogy gondolkodok, és jobban megy a gondolkodás. Korábban, amiket nem tudtam megoldani, most meg tudok oldani, vagy rövidebb idő alatt meg tudok oldani. Hát ez egy ilyen újdonság, ez egy ilyen felfedezés. Egyszer Molnár Pisti mondta azt, hogy mit csinálsz akkor, amikor egyedül maradsz a gondolataiddal? Hú, hát ez a mondat nekem nagyon betalált, és tudom azt, hogy nagyon sokan azért hallgatnak állandóan valami zenét. Azért néznek állandóan valami internetes tartalmat. Mert abban a pillanatban, hogy magukra maradnak a gondolataikkal, borzasztó félelmek lepik meg őket. Nagyon megrémülnek a gondolataiktól. És ilyen gondolat elterelésnek pont jók a filmek, meg a játékok, meg ez a zene, ami éjjel-nappal, tudod, állandóan mindenütt ez megy, hogy kiverjen az észből. Hogy ne tudjál leülni egy székre, és egy fél órát azzal tölteni, de 10 perc is jó, hogy gondolkodsz Istenen, gondolkodsz magadon, gondolkodsz az igén. Egy igét olvasok még ezzel kapcsolatban, aztán tovább kell mennünk. Filippi 4:68. Micsoda? Biztos nem 68, bocsánat. Filippi nép 4, hát ezt én, 6-8, igen, az lesz az. Semmi felől ne aggódjatok, köszönöm a segítséget, kötőjel kimaradt a jegyzetemből. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Hát itt az imádság is bejön a képbe. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ez nem azt jelenti, hogy a homokba dugod a fejedet. Nem azt mondja a Biblia, hogy ne tudja nehézségekről. Azt mondja a Biblia, ne azon gondolkodj. Ott van az a nehézség, legyen csak ott. Tudhatsz róla. De te a megoldáson gondolkodjál. Hogyan lehetne ezt megoldani? Hogyan lehet ebből kijönni? A nemes részén Ne azon, hogy hú, de szerencsétlen vagyok, senki nincs ilyen. Persze mindenkinek könnyebb, csak nekem nem. De ne ezen a részén gondolkodj. Még ha igaz, akkor sem. Mert van egy olyan része, hogy Uram, miért tiszteltél meg azzal, hogy nagyobb terhet adsz nekem, mint az átlag ember? Minek köz? Mi ennek a célja? Mit akarsz ezzel elérni? Hát akkor érjük el. Hát, ha elmúlik a gond. Mert nagyon sokszor addig jön a gond, amíg valami nincs feloldódva. Amikor valami feloldódik, akkor elmúlik a gond. Hát akkor érjük el a célt. Hogy tudnánk ezt elősegíteni? Na nem folytatom. Értitek, a gondolatok tisztasága nagyon fontos. És nagyon kéznél van. Bibliád nem biztos, hogy lesz. De a gondolataid mindig kézbe vannak. És még azzal fejezem be ezt a részt, hogy amikor gondolkodom, nagyon sokszor átmegy imádságba a gondolkodás, nagyon sokszor az imádság átmegy gondolkodásba, ezek így kerülgetik, együtt járnak. Hogy egyszer csak megszólítom az Urat, de jó Uram, hogy ez eszembe jutott, köszönöm szépen, és te olyan jó vagy, és akkor most miért is volt ma jó Isten, és már megint gondolkodom. Tehát az imádság és a gondolkodás az nagyon-nagyon összefonódik, hiszen gondolatban imádkozunk nagyon sokszor. Menjünk most tovább egy nagyon izgalmas területre, a bennünk lévő jó. A bennünk lévő jó. Igazából itt négy igét szeretnék elolvasni. Szerintem mi nem tudjuk azt, hogy Isten mennyi jóval ajándékozott meg bennünket Jézus Krisztusban. És a sivatagos részeket ez okozza, hogy nem vagyunk képben azzal kapcsolatban, hogy mit kaptunk Jézus halálával és Jézus Krisztus feltámadásával. Jöjjenek ezek az igék. 1 Korintus 2.12. Hát ez az alap. Ez az egy utóbbi években az én kedvenc igém. Mert mi nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket. Miért vettük az Istenből való lelket? Hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Nem az a baj, hogy nem ajándékozott meg minket Isten, hanem az a baj, hogy nem tudunk róla, hogy megajándékozottak vagyunk. Hogy mit jelent az, hogy Krisztus meghalt értem, feltámadt, hogy megtértem, hogy újonnan születtem, hogy ez mi mindent jelent, mi mindent rejt, mi mindent hoz magával. Nem vagyunk tisztában vele. És el tud az életünk sekélyesedni ilyen esetben. Aztán tulajdonképpen a többi ige ennek a mélyítése, kifejtése 2 Péter 1.3. 2 Péter 1.3. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, akit minket saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Számomra ez nagyon felszabadító. Mindennel meg vagyok ajándékozva, ami szükséges a személyes gondjaim leküzdéséhez, a házasságom nehézségének a leküzdéséhez, a családi gondjaim leküzdéséhez, a gyülekezeti szolgálat, nehézség, feszültségek leküzdéséhez. Mindennel meg vagyunk ajándékozva, ami az élethez és a kegyességhez, azaz a szent hívő élethez kell. Ezt mondja Isten, ezt állítja Isten. Efezus 3.20-21. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. A mi bennünk munkálkodó erő szerint. Van bennünk egy erő, ami munkálkodik bennünk. És Isten olyan dolgokat csinál, hogy mi azt mondjuk, hogy Uram, hát én imádkozom ébredésért, megtérésért, lelki felszabadulásért, anyagi áldásokért, de a felét se hallgatod meg. És egyszer csak felfedezed amikor az imádságban elmélyülsz, megismered jobban Jézus Krisztus, akkor a homlokodra csapsz megint, és azt mondod, Uram, 10-szer annyit adtál, mint kértem. 10-szer annyit. Csak nem ott érkezett, ahol vártam, nem akkor érkezett, ahol vártam, nem úgy érkezett, ahogy vártam. Dicsőség neked. És ez a mi bennünk munkálkodó erő szerint történik. És végül a Filemon 6-ot olvasom nektek, ugye az csak egyetlen részből áll, a Filemonhoz írt levél. Ezt az egyszerű fordítás szerint fogom olvasni, mert szemléletesebbnek látom. A 6. vers. Azért imádkozom, hogy az a hit, amely közös bennünk, vezessen el téged azoknak a jó dolgoknak a teljes felismerésére, amelyeket Krisztusban kaptunk. Károli szerint is nagyon jó, csak ott kicsit bonyolultabb a mondatszerkezet. Itt egyszerűbb megérteni. Megismétlem. Azért imádkozom, hogy az a hit, amely közös bennünk, vezessen el téged azoknak a jó dolgoknak a felismerésére, amelyeket Krisztusban kaptunk. Na, én is ezt kívánom nektek, testvérek, tegyetek nagy felfedezéseket saját magatokban, amik már bennetek vannak. És néha azt érezzük, hogy be kell valamit szerezzek, nincs meg valami nekem, és a beszerzőkörútra mész. De közben már megvan, és ezért a beszerzőkörútad sikertelen lesz. Nem beszerezni kell, hanem kicsomagolni kell. Nincs kicsomagolva. Ott van, de nincsen kicsomagolva. Hát én tavaly úgy jártam a házassági évfordulónkra, vettem a feleségemnek egy ilyen, ez a, nem tudom pontosan a nevét, air fryer, hát most angolul eszembe jut, mert rá van írva a dobozra, légsütő vagy. Ez a kis picike, tudjátok, hogy nevezik, olaj nélkül süt. Air fryer, köszönöm szépen, akkor jól mondtam magyarul. Szóval egy ilyet vettem neki, mert látom, hogy hasznos, meg tudtam, hogy örülne neki, és akkor ez még levest is tud csinálni, szóval ez ilyen 3-1, ilyen puccos valamit vettem neki. Nem, összekevertem, az a születésnapjára ment. A házassági évfordulóra vettem egy kenyérsütőt, mert mi úgy sütjük a kenyeret évek óta, hogy otthon Mónika megcsinálja, hogy sokkal olcsóbb, meg egyszerűbb, meg ha kell, akkor csak beteszi, ha nem kell, akkor nem kell boltba menni, stb. Megvettem neki, eltettem a garázsba, eldugtam, hogy ne lássa, ne fedezze fel. Nem is fedezte fel, jön hozzám, hogy jaj, képzeld el, tönkre ment a kenyérsütő. Volt még 2 hónap, csak leértékelve kaptam meg egy csúcskategóriás kenyérsütőt, egy közepes kategóriás áráért megvettem. 40%-ra le volt értékelve, rácsaptam, mondom, tud az várni a garázsba. Más, megérkezik, meghozza a futár, másnap mondja a feleségem, tönkre ment a kenyérsütő, nem tudok kenyeret sütni. Na, tessék. Ott volt a házban a kenyérsütő, csak ő nem tudott róla. És akkor mondtam neki, állj meg itt, az előszobában volt, ne mozdulj. Nem tudtam, mire véljen, kimentem, behoztam a dobozt, elkezdtem kibontani, nézd, gyanakszik, mit csinálok, kiveszem. Kenyérsütő, milyen szép, fekete, hát mi megy a vízforralóhoz is, az is fekete. És olyan boldog volt, kaptam egy csomó puszit, szóval ez bejött, nem mindig jön be, de ez bejött. Otthon volt. De ha ő nem tudott volna róla, nem tudna kenyeret sütni a mai napig. Már meg volt véve, csak nem volt kicsomagolva. Egy rakás áldás vár rá, testvér, amit Jézus Krisztusban már megkaptál. Nem kell szenvedni a sivataktól. Mert ott van a megoldás, Isten elkészítette. Ne beszerző körútra menj, felfedező körútra menj. Fedezd fel a Bibliát, az imádságot, a gondolatokat, a bennünk levő jót, és akkor az utolsó, mert most már az időnk is elfogy lassan, meg a figyelmi képességeink is, az alázat. Az alázatban történő felfedezések, hát ez a legnehezebb terület nekem, meg kell valljam. Hívő életem elején Isten 2 nagy programponttal látott el engem. Azt mondta, szeretet, alázat. Ez a 2 tantárgy van ebbe az iskolából, ahol most beiratkoztál. És életed végig fogod tanulni. És akkor úgy érzem, hogy a szeretetben azért jutottam előrébb, és olyanokat is tudtam, meg tudok már szeretni, akiket korábban nem, vagy nagyon nehezen, és akkor úgy boldog voltam. És akkor mondta Isten, hogy oké, na hát ebben most már azért javítottál, most már kettes vagy, de az alázatot még el se kezdtük tanulni. És most kezdjük el tanulni. És akkor elkezdte velem Isten tanulni, nekem nehezebb az alázat, mint a szeretet, bár összefügg a kettő. És én azt fedeztem fel, tudjátok, hogyha te akarsz rálátni egy földrajzi területre, akkor minél magasabb helyet kell elfoglaljál. Minél magasabban vagy, annál messzebbre látsz el. És a szellemi dolgokban éppen fordítva van. Minél alacsonyabb vagy, tehát minél alázatosabb vagy, azt jelenti a görög szó, hogy jelentéktelen sík terület. Tehát minél inkább lejössz, leszállsz a magas lóról, annál többet látsz. Az emberek, meg a tudomány, meg a mit tudom én micsoda, az törekszik felfel, hogy nagyobb legyen a rálátásunk, és te akkor fogsz többet tudni Isten dolgairól, hogyha alázatos vagy, ha lefele mozdulsz, és kinyílik a szemed nagyon-nagyon sok dologra. Az Isten országa így működik. És akkor annyi sok mindent lehetne mondani az alázatról, hát tényleg ez nem egy igehirdetés sorozatot érne meg, bibliai példák és ígék. Én most csak hadd mondjak nektek egy gyakorlati példát. Sokszor találkoztam azzal az esettel, hogy valaki, akár én, akár más, vettünk egy látást, vezettetést Istentől. És tudtuk azt nagyon jól, hogy mit kellene csinálni. Hogy mi a megoldás, hogy hogyan kell ezt kivitelezni, tehát hogy megvalósítsuk Isten akaratát. De más emberek miatt ez nem jöhetett össze. Mondok egy példát, megkaptam Istentől, hogy ő lesz a feleségem, de ő nem az Istenre figyel, és amikor megkértem a kezét, elutasított. Nem is kell ilyen hitetlen lány. És még lehetne nagyon sok mindent, hogy menjünk missziózni, csináljon a gyülekezetünk missziót, és akkor tényleg Istentől van, és akkor a többi testvér pedig azt mondja, hogy ne menjünk missziózni. És akkor te azt mondod, milyen hitetlenek ezek a testvérek. Nem tudnak ráhangolódni az Istenre. Mondja a nem alázatos lélek. Szerintem az alázatos léleknek többféle megoldási javaslata van erre a helyzetre. Az első az, hogy jól vettem én el ezt Istentől? Lehet, hogy ők látják helyesen, és én látom rosszul? Lehet, hogy csak szerelmes vagyok, és nincsen semmiféle isteni vezetés? Vagy csak nagyon szeretném, hogy a gyülekezetünk növekedjen, hiszen öregszünk és pusztulunk kifele, és már jó lenne missziózni, és ez a vágy kapott el, és nincs is benne semmi isteni vezetés? Lehet, hogy a testvérek látják jól, vagy az a lány látja jól, akit megkértem, és kikosarazott. Hát ez már ennek a kérdésnek a felvetődése. És lehet, hogy tényleg neked van igazad, de a kérdés felvetődése már azt mutatja, hogy van benned annyi alázat, hogy tizedjére is megvizsgáld a dolgokat. Vagy lehet, hogy én látom jól, és ők nem látják jól, de most van az ideje annak, amit én kijelentésként Istentől vettem. Most kell elmenni missziózni. Jó az ütemérzékem? Tudjátok, ezek a dolgok két részből állnak. Ezek két komponensűek. Mint a jobb ragasztók. Aranyalma ezüstányéron. És én megfigyeltem, a hívőknek elég az aranyalma. Van aranyalmám, van kijelentésem Istentől. Ha Isten így szól, testvérem, ez az üzenetem neked, én vagyok a próféta, elmondom neked. De nincs tálcán kínálva a lehetőség. Nincsen az a bölcsesség, nincsen az az időzítés. Az ezüst tálca nagyon sokszor hiányzik. Csak az aranyalmával becélozzuk a másiknak a fejét, azt puff fejen dobjuk, beveri a fejét, vérzik neki, sír, és mondod, hát aranyat kaptál, mit sírsz? Örülj neki, arany. Hát ez nem úgy kell adni, hogy hókon vágod vele a másikat, hanem ráteszed a tálcára, és felszolgálod. Fel kell szolgálni az igazságot. Most jött el az ideje, ilyen módon kell azt a lánykérés, azt a missziót, azt a bármit csinálni. Ez szerintem az alázatos ember kérdése. Tegyük fel, hogy tényleg igazad van. Tegyük fel, hogy tényleg most kell csinálni. És tegyük fel, hogy tényleg hitetlen az a lány, vagy az a gyülekezet, hogy nem ismerik fel a ebatta kölykei, hogy most kéne missziózni. Akkor szerintem az alázatos hozzáállás az az, hogy hogyan tudnám ezeket a lemaradt testvéreket előre segíteni. Itt a beszélgetésben az Isten tisztelet előtt Gáborékkal beszélgettünk, éppen ez volt a téma, hogy Krisztus több volt, mint mi, de nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és azt mondta volna, hogy nagyon le vagytok maradva, nagyon kis bénák vagytok, úgyhogy irány a pokol, mert már régen előrébb kéne legyetek, vagy meg kellett volna térjetek. Hát mi egy szót nem szólhatnánk, azt mondhatnánk csak, hogy igazad van. De ő nem így használta ki az előnyét. Nem csinált belőle fölényt az előnyből, hanem azt mondta, hogy ezt az előnyömet, ami van, arra fogom felhasználni, hogy előre segítselek benneteket. És ő gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Na ez az alázatos hozzáállás. Nincs igazatok, rosszul látjátok. Azt akkor mi van? Hogyan tudnék érettetek, lemaradottakért, kisebbekért, gyengébbekért tenni valamit? Ez az alázatos hozzáállás. Na szóval ebben még kell tanulnom. Meg egyébként mind az öt területen kell tanulnom, amit elmondtam. De azzal szeretném befejezni, hogy amikor én ezeket a dolgokat átéltem, kijöttem a sivatagból, meg az Úr segített a Bibliát jobban felfedezni, az imádságot, a gondolatokat, a bennünk levő jót jobban felfedezni, az alázatban elmélyülni, akkor ez nem úgy volt ám, tudjátok, hogy olvastam az igét, és akkor azt mondtam, hú, Uram, hát tényleg, te szóltál, megértettem. Nem. Hanem úgy történt, hogy mindig valamilyen szükséghelyzetbe kerültem. A Bibliát úgy kezdtem mélyebben felfedezni, hogy a kezembe vettem, és azt mondtam életemnek egy ilyen depressziós napján, ez a könyv vagy sokkal gyengébb, kisebb, kevesebb annál, mint amit eddig gondoltam róla, vagy sokkal több. De így, ahogy van, nem maradhatnak a dolgok. Vagy a kukába fog kikötni, vagy pedig valami olyan dolgok vannak benne, amiket én még nem fedeztem fel. És akkor végül nem a kukában kötött ki. De ezt a nehézségek között mondtam, a szükséghelyzetben mondtam. Amikor prés alatt voltam, akkor kezdtem el gyakorolni, hogy kell már imádkozni, már fejen állva imádkozzak. És akkor fejen állva imádkoztam. És akkor kiabálva imádkoztam. Még volt, aki meg is hallotta, azt hitte, hogy elmentek otthonról. De túléltem, értitek? Ez volt az, hogy túlélésem záloga. Hogy úgy kezdtem olvasni az igét, hogy úgy kezdtem imádkozni, hogy úgy kezdtem gondolkodni, hogy a présben változnak meg a dolgok. És ezért mondja az Jézus, hogy boldogok, akik éhezik és szomjú hozzák az igazságot. Mert ami tele van a hasad, amikor azt mondod, annyira alázatos vagyok, hogy ez igazán büszkévé tesz. Nagyon büszke vagyok az alázatomra, de nálam alázatosabb, hát azért ebbe a terembe azért nem nagyon van. Szóval, amikor ebbe az állapotban vagy, akkor nem fogsz törekedni az alázatra. De amikor benne vagy a nagy présbe, akkor azt fogod mondani, hogyan tudnék kijönni ebből. Hogyan tudnám úgy olvasni a Bibliát, hogy tényleg személyes üzenet legyen. Hogyan tudnék úgy imádkozni, hogy létrejön az a kapcsolat Istennel. Hogyan tudnék úgy gondolkodni, hogy tényleg az építő legyen, és a gondolatok által, mert Isten igéjét behozod a gondolatok által, a eszedbe juttatod, felidézed, és az erejét kicsomagolod, hogyan tudnám a gondolataimmal így felépíteni ezt a kis depressziós, szegény, nyomorult, senkiházi magamat, hogyan tudnám felfedezni azt a jót, amit tudom, hogy bennem van, mert írja az ige, hogy bennem van, de nem érzem. És hogyan tudnék még nagyobb alázattal menni az én Uramhoz, hogy Uram, hát Én most kapitulálok, és minden, amit gondoltam, amivel felfegyverkeztem, amit elterveztem, az semmi, és akkor én most így üresen átadom magam neked. Most te következel. Hát, drága testvéreim, én nem tudom, hogy ti meg tudjátok-e spórolni a nehézségeket. Azt hiszem, hogy talán nem. De ha okosabbak vagytok, mint én, akkor igen. És én elmondtam nektek, és akkor ti ebből tanultok. Már tudjátok, mikor Isten olyan sokat vert meg, és rengeteget tanultam a verésekből. Az lett az imádságom, mint Sámuelnek. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Már most nem kell üssél, már most már arra is hallgatok, ha mondasz valamit. Eddig arra nem hallgattam, csak ha szétvertél, na akkor már hallgattam rád. Most akkor ne verjél többet, elég volt. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ez a legjobb hozzáállás. De ha meg kell éhezzünk, és meg kell szomjazzunk, hát akkor legyünk éhesek és szomjasok. És amikor a legjobban gyötör a szomjúság és az éhség, akkor fogja azt mondani Jézus, hát te most boldog vagy, mert most tudok veled valamit csinálni. Amen.